Jó ráadást mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa, Szupán Marci természetesen itt van a stúdióban Píktől, és Szalka Dórát hívtuk meg, az MKB Bank innovációs menedzsereként mutathatunk be, ugye Dóra?
Igen, igen.
Akkor most pénzügyi innovációs képzési program belülről, a bankok felől, az innováció felé? Most nem a fintechek innoválják a bankokat, hanem a bankok magukat belülről, Marci.
Hát ez is benne van? Ez a témánk is, a School of Innovation programnak is ez a nagyon rövid lényege, azért azt hozzá kell tennem, hogy nyilván a fintechek is edukálják a bankokat, mert ahogy látni fogjuk, majd nagyon sok use case és best practice kerül feldolgozásra egy ilyen programban, és tulajdonképpen szól ez arról is részben, de egy fontos eleme, hogy hogyan tudnak a bankok együtt dolgozni a fintechekkel, nyilván ehhez kell az a tudás, hogy hogyan működik a fintech szektor, így van, és hát egy csomó olyan innovációt is végre tud egyébként hajtani magától is egy bank vagy az inkumbens pénzügyi szektor, amit egyébként a fintechek hoztak létre vagy honosítottak meg, szóval azt gondolom, hogy egy ilyen edukációs programot is átsző a fintech, de abszolút az annak a megtestesülése ez a program, amiről beszélünk mi is itt évek óta, talán minden műsorban, de minden másodikban biztos, hogy megemlítjük ezt, hogy kell a kommunikáció az inkumbensek és a disruptorok, az újítók között, és fontos az, hogy oda-vissza beszéljék egymás nyelvét, mert különben nem tudnak létrejönni sem jó inkubációs programok, sem jó együttműködések.
Oké, hát ez volt az újságíró, meg a fintekes megfejtés, de akkor mondja el, hogy akkor ez az MKB-ból hogy néz ki.
Oké.
Jó?
Jó. Alapvetően úgy indult ez az egész kezdeményezés, és ugye mi, mint Fintech Lab, mi, mint innovációs csapat, ugye alapvetően, ahogy Marci is mondta, azzal foglalkozunk leginkább, vagy foglalkoztunk leginkább, ami a külső innovációs tevékenysége lehet egy nagyvállalatnak, vagy ugye egy banknak. Ami ugye arról szól, hogy külső megoldásokkal, külső stakeholderekkel, ugye esetben startupokkal, fintech cégekkel dolgozunk együtt.
Körbeveszem magam, és magamévá teszem ezt a
pontosan, ökoszisztémát építünk, ugye kívül együtt dolgozunk ezekkel a fintech cégekkel, és ugye adott esetben, hogyha a fintech cégnek a megoldása használható és releváns a bank számára, akkor ugye azt integrálja a saját működésébe, és ezáltal a saját ügyfeleinek tud egy új értékajánlatot adni a fintech megoldása által. Viszont ugye ezek az integrációs folyamatok ugye nagy hosszúságú, nagy távú folyamatok.
Nagy rendszereken mennek keresztül. Ugye?
Pontosan, és nagyon könnyen el tud csúszni egy-egy ilyen projekt azon, hogy a bankban dolgozó csapatokban van dolgozó kollégák, és a fintechben ülő disruptorok, ahogy Marci mondta, nem találják a közös hangot, nem ismerik egymás világát, nem ismerik egymás technológiai működését, alapműködését, és ezáltal ez hatással lehet ugye mondjuk az adott projektre. És akkor innen jött igazából a kezdeményezés, vagy az ötlet, hogy tök jó, hogy foglalkozunk külső innovációval, de ahhoz, hogy a szervezet teljes egészében tényleg innoválni tudjon, és ez az innováció ez be tudjon épülni, és fenntartható legyen, annak érdekében muszáj azzal foglalkozni, hogy mi történik a szervezeten belül. És ugye amikor belső innovációra beszélünk, akkor ugye beszélünk a belső folyamatoknak a javításáról, optimalizálásáról, fejlesztéséről, de beszélünk arról is, hogy a szervezetben dolgozó kollégáknak megvan-e az a tudása, ismerete, készsége, ami mondjuk ahhoz kell, hogy ilyen fintech cégekkel mondjuk ők együtt tudjanak dolgozni, és értsék azt, hogy mi történik.
Az a belső innováció, ugye? Innovációs készségek fejlesztés, ugye ezt így foglaltad
össze? Igen.
Nekem meg az ott a teszembe, de üss meg, hogyha nem jó a példa, mert akkor egy tervezett műtétről van szó, és az a szervezetet olyan állapotba kell hozni, hogy a műtétet be tudja foglalni.
Ugye? Ez
nagyjából ez történik most. Nem, hogy aztán egy jobb egészségű páciens kapjunk a nap végén.
És ugye ez megjelenik a kultúrában, a szervezeti kultúrában, például ugye az innovációnak fontos része ugye a kísérletezés. Mi történik, hogyha az ember kísérletezik, hibázni fog. Egy olyan szervezeti kultúrában, ami nem annyira tolerálja és mondjuk támogatja azt, hogy az emberek kísérletezzenek, vagy hibázzanak, ott ugye ez egy kicsit nehezebben fog működni. Tehát gondolok itt a kultúrára, a tudásra, a szervezetben lévő készségekre. Tehát itt ennek az összessége tudja adni azt, hogy egy szervezet mondjuk valóban belülről is felkészült.
Jó, és akkor a Fintech Labba végül a laboratóriumban mit főztetek ki akkor? Hogy állt össze ez az egész?
Igen, ugye itt, amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy oké, akkor mindenképpen kell foglalkoznunk a szervezeten belül lévő innovációs képességek fejlesztésével is, akkor itt elindult egy ilyen folyamat, és akkor itt hoznám be a módszertani részét annak, hogy ezt magát, ezt a képzést hogyan fejlesztettük, hogyan raktuk össze. Van egy olyan módszertan, amit ugye úgy hívunk, hogy design thinking, vagy ugye ez az ember központú, ügyfélközpontú tervezés gondolkodás, és ennek van egy olyan ága, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a képzéseket, a tanulási élményt is lehet tervezni, ezt a learning experience designnak hívják, de mind a három szó fontos, ugye a design az maga a módszertan, ugye ez az iteratív, először megismerek, kutatok, utána összeszedem az információkat, tesztelek egyet, prototipizálok, tehát ugye ez az iteratív folyamat, viszont benne van ugye az, hogy a tanulásra fókuszálok, és úgy rakom össze a képzést, hogy ez teljes egészében arról szóljon, hogy a tanuló, aki benne van a folyamatban, ő milyen folyamaton megy át, mit érez, mi az, ami számára tényleg meg tudja.
Amikor egy ügyfél jön be, ugye?
Pontosan, igen. Igen, és ugye itt az experience, ugye maga a tapasztalat, ugye élmény azért fontos, mert hogy a tudományos alapokon is ugye meg lehet ugye azt mondani, hogy az ember ugye leginkább, legkönnyebben ugye élmények, tapasztalatokon keresztül tud tanulni. És ugye ezek a tapasztalatok nem csak iskolában történhetnek, hanem bárhol, és úgy raktuk össze a képzést, hogy ezt a módszertant használtuk, ennek minden eszközét és részét, és így próbáltunk tényleg egy tanulóra, egy emberre fókuszáló programot összerakni.
Jó, majd mindjárt folytasd, létszes. Jó, jó. Ezt az egész évet, mert nagyon érdekes maga a tananyag, meg az, hogy áll a módszertan, hogy te fogalmazt, ez az ökoszisztéma, hogy áll föl. Egyáltalán az MKB-től ki csatlakozik ehhez, és kik azok, akik, mindjárt folytasd, csak kíváncsiak egy dologra. Érdekel, hogy a Marci mit gondol arról, mint fintech, innovátor, hogy mi az, amit érdemes kivenni, vagy hogy érdemes kivenni egy ilyen nagy inkumbens szereplőnek ezeket a tudásokat, hogyan érdemes, mi az, amit összeválogatok ebbe az egész ökoszisztémába. Meg kell kérdezni szerinted a fintekeket arról, hogy egyébként ezt a közelítés, nyelvi közelítés hogyan lehet jól megvalósítani?
Azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megkérdezni a fintekeket, de sokkal inkább azt mondom, hogy egy egyszerű kérdés feltevésnél egy pár beszédet érdemes folytatni. Ezt a finteknek is érdemes megérteni azt, hogy pontosan
hát oda-vissza, ezt mondta is az óra folyamán,
irányul a kérdés, tehát aktív kommunikáció a piaci szereplőkkel szerintem nagyon fontos, és nagyon fontos bemutatni jó best practice-eket. Mi alapvetően ugye a tanácsadó üzletágunkban nem persona kutatással kezdünk, mint nagyon sok tanácsadó cég, hanem best practice elemzéssel. Egész egyszerűen azért tesszük ezt, mert azt gondoljuk, hogy Magyarország egy trendkövető ország, gazdasági értelemben mindenképpen, meg szolgáltatói szektor értelemben tekintetében mindenképpen. Ezért aztán nem feltétlenül itt kell megszülni az óriási innovációkat, hanem valószínűleg ami egy európai szintéren jó, annak a több százmillió embernek az jó lesz az itteni 10 milliónak is. Persze adoptálni kell a helyi valóságba, de a best practice elemzés, best practice-eknek a bemutatása az itt is nagyon fontos, és persze a sikertelenségeknek, a bukott sztoriknak a bemutatása is nagyon fontos, azoknak az elemzése, nem mondom, hogy fontosabb, de ugyanolyan fontos, mint a jó példáknak a bemutatása, talán pszichológiailag fontos az, hogy inkább kicsit több best practice mutassunk be, mint bukott sztorit, de mindkettőnek az elemzése az izgalmas.
És ugyan a hasznos a másik szereplőnek, mert ott meg azt mondtad, hogy ott nincs idő arra, hogy ezeket a kis zsákutcákat vagy nagy zsákutcákat végigjárhatja ekkora szervezet, amit a fintek lehet, hogy könnyebben meg tud tenni, legfeljebb abból az 1 millió fintekből nem marad csak.
Hát van ez a szörnyű közszeg, hogy okos ember más hibájával tanul.
De az ismeri kell a hibákat.
De az ismeri kell a hibákat, tehát meg kell ezeket nézni, és elemezni kell, és ami nagyon fontos, hogy szerintem önmagában fintekeket is meg kell ismerni, jó, meg pozitív, meg negatív példákat, de fintech-banki együttműködéseket is, és az ezeknek a különböző irányait is azt gondolom, hogy jól be kell mutatni, mert hogyha eddig nem jut el egy ilyen információ átadás, akkor kicsit egy ilyen levegőben lógó valami lesz, hogy jó, oké, megismertem, hogy mit csinál a fintech szinten, mit csinálja.
Igen, de csatlakoztatni kell, hogy maradjak ennek remek példánk, vagy dobkolni kell, igen.
Abszolút, szerintem ezek ilyen fintech szemüveggel ezek nagyon fontosak.
Abszolút egyetértek ebben, és a Marci is mondta, hogy ideálisan ugye a fintechek részét képezik ugye ennek az egész folyamatnak, ugye ennek az egész kommunikációs folyamatnak. Ezt mi a képzésen ezt úgy abszolváltuk igazából, hogy a Fintech Lab ugye befektető, tehát kockázatőke befektetőként is működik, és van több mint 30 portfólió cégünk, ebből elég sok fintech cég
van. Tehát vannak csápjaitok, pontosan, ahol ott vannak a végén.
Pontosan, és például az sok előadást saját fintech, vagy a fintech cégeink közül tartanak meg a képzés alatt, tehát hogy ők is abszolút részesei ennek az egésznek, sőt például van egy olyan külön témakör, ahol azzal foglalkozunk, hogy milyen egy jó együttműködés bank és fintech között, és van egy elméleti része, és van egy gyakorlati része, ahol a képzésen résztvevők igazából szimulálnak egy ilyen együttműködést, tehát ők kapnak, nem tudom, 10-15 fintech cégnek a leírását, és akkor kiválasztanak egyet, és akkor végigcsinálnak egy ilyen együttműködést, pont ezért, hogy kicsit érzékenyüljenek arra, hogy mi ez
hogy
a folyamat.
Hozzá.
Pontosan.
Milyen érdekes, Dóra, 5-6 éve, amikor a Marcival megismerkedtünk, az első műsorok voltak, akkor volt egy kutatás, már nem tudom, hogy hol, talán a briteknél, hogy a klasszikus banki szereplőket kérdeztek arra, hogy a fintech szó meg egyáltalán, és akkor ez a felmérés, hogy 89% az legyintett, vagy nem is ismerte.
Nem ismerte, 81%.
Hogy mennyit változott a világ. Ugye most arról beszélünk, hogy a közös nyelv hogy alakul ki.
Igen.
Klassz, nagyon.
Ha most ilyen esetben ugye az MKB bank egy elég nagy szervezet, ugye több mint 10 000 kolléga dolgozik már a cégnél, és ugye itt az előbb kérdezted azt, hogy kik jönnek erre a képzésre. Nagyon vegyes. Tehát, hogy a vidéki bankfiókban dolgozó kollégántól kezdve a központban a digitalizációs projekten dolgozó kollégáig mindenki, meg, tehát hogy nincsen semmi kritétel, hogy ki jelentkezhet, akit érdekel, és aki szeretne ebben fejlődni, aki szeretné a tudását bővíteni, az jöhet. Éppen ezért meglepő, az érdeklődés meg a nyitottság az nagyon nagy, viszont a tudás, amivel jönnek, lehet, hogy én nem tenném most a 60-70% közé azokat, akik mondjuk tudják, hogy mondjuk mi a különbség egy fintech és egy neobank között. Ez nem rossz dolog,
és ez nem
fontos.
Azt mondod, hogy a bank szakma és a pénzügyi banki innováció nincs párhuzamban egymással. Lehet valaki nagyon jó banki szakember, miközben ezt a részt nem kell mindenhez.
Igen.
Hát erről szól ez az egész, hogy ezeket érzékenyít, ezt a tudást valahogy átadni.
Igen.
Nyilván kutatjátok azt, és mindent kutattok, hogy ki miért jön, mit akar igazából azon túl, hogy képzi magát, meg ez tök jó pont.
A jelentkezési kérdőiben van egy ilyen kérdés nyilván, hogy miért jelentkezel a képzésre, és a legtöbb motiváció, vagy a legnagyobb motiváció általában nyilván az, hogy az emberek nem szeretik, amikor azt érzik, hogy le vannak maradva, vagy nem értenek valamit. És azért valljuk be, hogyha valaki nem követi annyira a technológiai üzleti trendek változását, úgy, hogy mondjuk azok hatással vannak az ő szakmájára is, és azért elég kevés területről mondhatjuk el azt ma már, hogy nincsenek hatással a technológiai üzleti trendek a működésre, akkor ugye az embereknek van egy ilyen kihagyottság, lemaradottság érzése, és legtöbben ezért jönnek, mert érzik, hogy egyszerűen muszáj elkezdeni ezzel is foglalkozni, és bővíteni az ismeretüket, tudásukat, és nagyon sokan írják például azt, hogy hát, tudom én, az unokám, gyerekem Revolutot használ,
hát
látom, hogy működik.
Jön az a generáció, amit meg kell valahogy muszáj kötelező megérteni, ha
igen,
valamennyire is ott
igen.
akarok még lenni, és egyetlen szóba akarok vele állni valamilyen, akár mint nagyszülő, akár mint szolgáltató.
Abszolút, igen. A másik, akik pedig szintén elég sokan vannak, akik a közösség miatt jönnek, egyszerűen próbálunk a bankon belül építeni egy olyan innovációs közösséget, ahol lehet beszélgetni arról, hogy úristen, a kriptoval most mi történik, és akkor egyébként a blockchain technológiát, hogy lehet mondjuk egy banknál használni. Tehát, hogy egy olyan ökoszisztémát próbálunk, egy olyan közösséget felépíteni szervezeten belül, ahol ténylegesen tudunk folyamatosan, fenntarthatóan foglalkozni ezekkel a szakmai kérdésekkel.
Tehát ez a trendi, szexi téma is lett. Ez olyan, mint a bor, meg a borhoz érteni. Az 5-10 éve, amikor bejött, és ez a rengeteg szomolié tanfa, meg nem tudom micsoda, hogy egy társaságban el tud mondani, hogy az a bor, hogy férfiként vagy nőként, az mit tud meg. Ez pont úgy van, a digitalizációval is, nem meg a pénz, de hiába vagy bankos, nem biztos az asztal társaság, aki szintén bankos, abban mindenki ennyire
fél. Abszolút.
6 témakört nyomtatok föl, ugye ez volt az első.
Igen.
Ez az érdekel, hogy ti milyen fókuszokat láttok most.
Mindenképpen nagy fókuszt kap, ahogy mondtam, az üzleti és technológiai trendeknek a bemutatása. Tehát mondjuk buy now, pay later, mi az, hogy működik. De mondhatok még ugye elég sok ilyen trend, és ugye akár üzleti, akár technológiai. Tehát ezeknek a bemutatása, ezekre, ahogy Marci mondta, best practice-eket hozni, megnézni, hogy ezeket a technológiai trendeket hogyan használják más bankok, hogyan használják mások. Tehát, hogy minden több példát és a tanulmányt bemutatni a kollégáknak, ez egy fő fókusz. Akkor a másik fókusz az az maga a módszertani része, tehát hogy a kollégáknak olyan módszertanokat, eszközöket adni, tehát ugye említettem az előbb ugye a design thinkinget példaként, amit tudnak használni a mindennapi munkájuk során, még hogyha nem is fogják vele úgymond megváltani a világot, de akkor is mondjuk azt érzik, hogy kaptak valami olyan eszközt, amit mondjuk egy tervezési folyamatnál tudnak használni, vagy tényleg bármi olyan módszertant, ami tud nekik segíteni, és itt tényleg inkább az emberközpontú, ügyfélközpontú tervezési módszertanokra gondolok.
Ez nem ilyen beülős cucc, ugye? Ez már csak digitális, ugye? De azért lehet találkozni, tudom, meg van itt közönség és közösségszervezés.
Igen, igen, maga a képzést úgy raktuk össze, ez ugye a COVID alatt indult, 2020-ban szerveztük meg először, akkor igazából teljesen online volt, viszont pont a közösségépítés része miatt most arra igazából egy ilyen hibrid lett, tehát a tananyag meg minden az online, digitális, viszont a közösségi események, amik szintén minden témakörhöz tartozik, egy közösségi esemény, mert ebből a tervezési, ebből a learning experience design folyamatból kijött az, hogy vannak olyan témák, amiket sokkal jobb, informatívabb keretek között feldolgozni, sokkal jobban befogadják a résztvevők, tehát például gondolok ilyen megosztó témákra, mondjuk akár a kriptó használata a bankoknál. Ez egy ilyen, azért egy megosztó téma.
Akarjuk, nem akarjuk,
igen,
kell ez nekünk, nem kell.
Ugye a bank szakmai körökben azért ugye elég sok megosztó vélemény van, és például erről nem azt mondjuk, hogy erről tartunk egy előadást, hanem szervezünk egy kerekasztal beszélgetést, ahová elhívunk különböző helyekről különböző nézőpontokat, és akkor beszéljék meg, hogy ki mit gondol, és akkor így próbáljuk átadni ebben a témában lévő tudást.
Nagyon beleharaptatok, mert 2020-ban volt az első, 60 fővel óvatos duhaj, aztán 80, tavaly most meg már 180. Marci, egy ilyenfajta edukációt amit vársz?
Én azt gondolom, hogy befogadóbbá fognak tudni válni ezek a szervezetek egyszer csak. Az azért fontos, hogy szerintem ez nem egy-két év alatt fog megtörténni. Tehát az, hogy 60, meg 80, meg 180 fő elvégez egy ilyet, az egy hatalmas eredmény, mert egy másnál nem nagyon láttunk ilyet. Úgyhogy szerintem ez nemzetközileg is egyébként egyedi, de azért egy banknál a szabályzói keretek és a technológiai kötöttségek miatt nem elég, hogyha néhány száz fő érzékenyítve van. Ez tipikus jó példája annak, hogy az első lépést meg kell tenni. Ez szerintem ez az első lépés, és minél több belső evangelistája van ennek az egész gondolkodásnak, annál könnyebb lesz megtenni a második, meg a harmadik lépést, így van. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy átugorhatatlan és elengedhetetlen lépés, és egy egyértelmű lépés előny. Tehát aki ezt nem teszi meg, az akármit mond, lépés hátrányba kerül azzal a szervezettel szemben, aki ezt megteszi. De nagyon sok munka van még itt a folyamatoknak az átalakítása tekintetében. Az, hogy le van szimulálva vagy fintekkel való együttműködés, ez nagyon fontos, mert a tudást azt úgy meg lehet szerezni, meg lehet tapasztalatot szerezni, de aztán, amikor jön a banknak a beszerzési osztálya, meg a jogi osztály, meg a compliance,
hát
meg a
felügyelet.
Így van, nyilván ez aztán determinálja azt is, hogy egy bank meg egy hosszú életű és hosszú stratégiában gondolkodó játékos, akivel egyébként meg megéri végigülni azt a néhány nagyon, nagyon nehéz, több hónapig elhúzódó lépést, amíg mondjuk be lehet kerülni szállítónak. Én inkább azt mondom, hogy most ez arra jó, hogy amikor ezek a körök le vannak futva, akkor ha már valaki házon belül van, az nem lesz könnyebb szerintem még egy ideig házon belülre kerülni. Ha már házon belül van, akkor viszont valószínűleg lehet jól előre menni, és meg lehet találni azt a közeget, azt a pár száz főt, vagy reméljük, hogy egy-két éven, vagy néhány éven belül néhány ezer főt, akikkel már szót lehet érteni, és lehet menni előre, mert korábban az volt a jellemző, vagy nagy átlagban az a jellemző.
Volt egy-két partizán, és ne.
Vagy esetleg még az sem. És ha át is sikerült verni egy együttműködést, akkor aztán elhalt, mert nem volt megfelelő táptalaj. Tehát, hogyha a marsrakós példáthoz visszajutunk, akkor azt úgy tudnám mondani, hogy a marsra eljutni még mindig olyan baromi nehéz, de ha ott vagyunk, akkor már van, akikkel tudunk szót érteni, és tudunk tőlük élelmet kérni, és nem fogunk ott elpusztulni.
Egy csomó gondolat eszembe jutott, hogy beszélt itt a Marci. Az egyik, amit mondott, hogy igazából mi is pontosan ezt így képzeltük el, hogy szétszórni a magokat, és ugye azáltal, hogy a szervezet minden részéről lehet jelentkezni, és minden részéről jelentkeznek is, hiszen ugye teljes mértékben elvégezhető online a képzés, tehát ugye nem csak a Budapesten dolgozó kollégák férnek hozzá, ezáltal mi is ezt úgy képzeljük, hogy így szétszórjuk a magokat, és utána ezek a magok így a saját környezetükben tudják azt a táptalajt megteremteni, igen, ami ahhoz kell, hogy utána később legyenek olyan cinkos társak, akikkel egy ilyen együttműködést végig lehet vinni. Ez volt az egyik dolog, ami eszembe jutott, és ezzel abszolút egyetértek, hogy ennek így van értelmes, ezt így lehet elkezdeni. A másik meg ugye, hát a beszerzés, meg a beszerzési folyamat, ez egy nagy mumusz szokott lenni, hogyha innovációra beszélünk, igen, mondjuk a bankban. És itt is tök fontos az, hogy ahogy beszéltük, hogy ugyanúgy érzékenyíteni szükséges a bankban dolgozó kollégákat is, de ugyanúgy érzékenyíteni szükséges a fintech céget,
hát, hogy
is.
Tudják azt, hogy
miért van ez a folyamat, és nyilván aki benne van a bennük egy beszélési folyamatban, annak se kellemes sokszor, és azért elég sok mindent lehetne még ezen design thinkingelni, megjavítani, megfejleszteni, de hogy tök fontos az, hogy a fintech cég is megértse azt, hogy miért történik ez így. Az már mondjuk a más kérdés, hogy volt olyan példa is, hogy olyan hosszú volt a folyamat, hogy addig kvázi tönkrement a cég, mert elfogyott a pénze, és hogy erre valami megoldás biztosan kell találni hosszú távon, hogy egyszerűen annyira más a dinamikája mondjuk egy fintechnek, meg egy banknak, hogy egyszerűen nagyon sokszor így elmennek egymás mellett, és ezért nem lesz egy potenciálisan jó együttműködésben semmi, mert ezek az időbeli különbségek, ezek így megviselik a két
jó,
felet.
Jó, hát ezt nem engeditek akkor ott az MKB bank fintech
igen,
labban.
Igen, ezt
próbáljuk. Ez elbeszélés egymás mellett, szokták mondani, ez ne történjen meg.
Igen.
Szarka Dóra, köszönöm szépen, Szupán Marci, Pék, jövő héten találkozunk.